Folytatódik a Szigma, a holnap világa, és folytatjuk a beszélgetést Jakab Ferenc virológussal, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárával.
Növelheti a pánikot az, hogy a kezdeti tünetek megegyeznek az influenzájéval?
Azt gondolom, hogy nem a pánikot növelheti, hanem a betegség felismerésének az esélyét csökkentheti, hogy így mondjam. Azt gondolom, hogy egy házi orvos, aki ez mondjuk elmegy valaki ilyen tünetekkel, nem biztos, hogy egyértelműen arra fog gondolni, hogy na most koronavírus van, ilyenkel azt fog mondani, hogy influenza vírus, hiszen hasonló tüneteket produkál szinte ugyanaz. Ami nagyon-nagyon fontos, azt gondolom itt, és itt ez mind az orvosok oldaláról, mind pedig a betegek oldaláról, az a háttérinformáció. Járt-e Kínában, járt-e külföldön, találkozott-e olyan személlyel, aki mondjuk ténylegesen járt, vagy találkozott-e betegnek tűnő egyénnel, és esetleg kiderült-e róla, hogy mondjuk külföldön járt. Tehát itt most nagyon fontos az az utánkövetés, hogy így mondjam, vagy nyomonkövetés, talán mi a legjobb ezt mondani, amikor ki kell kérdeznünk a beteget, és bizony az orvosoknak oda kell figyelni arra, hogy ezeket a háttérinformációkat megtudják. Ezek az információk szerintem egy ilyen helyzetben nagyon fontosak lehetnek a betegellátás szempontjából is.
Jelen tudásunk szerint hogyan fertőz a koronavírus, mit tehetünk ellene?
Jelen tudásunk szerint cseppfertőzéssel terjed. Ugye ez gyakorlatilag egy légúton történő, aeroszol formájában történő fertőződést jelent. Mit tehetünk ellene? Alapvetően a higiénés szabályok betartása nagyon-nagyon fontos. Kézmosás, rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés. Ne vegyünk semmit a szánkba, nagyon sokan például a ceruzájuk, vagy a tolluk végét, automatikusan a szemüvegüknek a szárát szájuk veszik. Nagyon sokszor nyúlunk az arcunkhoz, szemünkhöz, szánkhoz. Ezeket a fölösleges mozgásokat, ezeket a fölösleges érintési pontokat kerülni kell. Azt gondolom, hogy a tüsszentés, a köhögés szintén egy nagyon fontos szabály. Nem a levegőbe tüsszentünk, és nem a tenyerünkbe természetesen, hanem zsebkendőbe. Vagy ha nincs nálunk zsebkendő, akkor könyök hajlatba. És amikor pedig tényleg járványügyi helyzet alakul ki, vagy kezd kialakulni, akkor azért célszerű a tömegrendezvényeket, a nagy tömegeket kerülni, minél jobban minimalizálni a kontaktokat, vagy az emberek között. Sokan felteszik a kérdést, hogy a szájmaszk alkalmazása hatékony lehet-e. Erre azt mondom, hogy igen, ennek két oldala van. Vagy a betegre tesszük a szájmaszkot, aki betegnek érzi magát, megóvandó a környezetét, mert akkor a köhögés, tüsszentést gyakorlatilag rögtön ott el tudja folytani, nem kerül a levegőbe nagy mennyiségű aeroszol. Ha már belekerült, akkor valamilyen szinten minket is tud védeni ez a teljesen egyszerű szájmaszk, de azért azt tudni kell, hogy a nagyon apró cseppecskék, az egészen apró cseppecskék, amiben utazik a vírus, azért át tud jutni ezen a maszkon, illetve be tud jutni olyan területeken, ahol nem fedi az arcunkat. De azt kell mondjam, hogy a semminél biztos, hogy jobb, de teljes 100%-os védelmet nem nyújtanak ezek az orvosi maszkok.
A koronavírusra, de akár egy egyszerű influenzára is igaz a kérdés, a külső hőmérséklet vagy az időjárás befolyásolja a vírus terjedését?
Ez megint egy olyan dolog, amit ennél a vírusnál még nem biztos, hogy tudunk. A személyes véleményem az, és én kicsit abban reménykedek, hogyha bármi történik is, akkor azért április vége, május elején, mikor bejönnek ezek a melegebb, szárazabb időszakok, akkor azért egy légúti fertőzés általában leszokott csengeni, lásd influenza vírus. Ott azért már a megbetegedés száma nagyon csökkent, pontosan a környezeti hatások változása miatt. De ennél a vírusnál ezt még nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy reagál, hogy viselkedik, mennyire megállítható ezzel a terjedése, vagy lassítható. Ezt azt gondolom, hogy akkor fog majd kiderülni, ha elérünk arra a pontra. Én bizakodom abban, hogy igen, mert az jelentősen csökkenthetné a járvány veszélynek a kialakulását, de nem tudunk erre még pontos választ adni.
Kik a legveszélyeztetettebbek?
Jelen tudásunk szerint, és ezt mindig hozzá kell tenni, a legveszélyeztettebbek az idősebb és krónikus betegségben szenvedő emberek, akik vagy valamilyen kardiovaszkuláris, vagy cukorbetegségben, vagy egyéb krónikus immunrendszerintő betegségben szenvednek. Ők jelen pillanatban a legveszélyeztetettebb rétegnek tekinthető. Egy nemzetközi tanulmány nemrég jelent meg pár nappal ezelőtt, ahol 99 száz beteget vizsgáltak a klinikai lefolyást. Azt látták, hogy az átlag életkor az 50-55 év körül volt, de persze ez sok mindentől függhet, de azt gondolom, hogy az idősebb korosztály, aki inkább ki van téve ennek a fertőzést.
Ön mit vár a folytatásban?
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz ezt megállítani Kínában. szinte majd, hogy nem, azt gondolom, hogy lehetetlen. Azt is várom, hogy biztos be fog jutni több európai országba, és nekünk erre kell most elsősorban koncentrálnunk. Nagyon-nagyon fontosak, hogy a hatóságokkal, a járványi hatósággal mindenképpen mindenki működjön együtt. Ne üljünk föl légből kapott álhíreknek, legykáknak. Szakhatósági állásfoglalásokat figyeljük, mert azok adnak konkrét és korrekt információt. Pánikra semmiképpen nincsen semmi okunk. Jelenleg a Magyarországon nem tudunk betegről, járványügyi helyzet még kialakulóban sincs, nincs vészhelyzet, pánikra, félelemre semmi okunk nincs. Egyszerűen tartsuk be azokat az intézkedéseket, amit javasolnak nekünk, figyeljünk magunkra, embertársainkra, és azt gondolom, hogy a diagnosztik oldalon a járványügyi hatóság megteszi a megfelelő lépéseket a betegség gyors kimutatására, a kórházak pedig biztos vagyok benne, hogy felkészülnek a beteg fogadására, és ha még egy-egy eset elő is fordul, akkor a gyors intézkedésekkel egy esetleges további fertőzésre akadályozható le.
Szigma, a holnap világa.
A NASA és az Európai űrügynökség indítja útjára február 7-én a Solar Orbiter napszondát, amely először az emberiség történetében a nap sarkvidékeit fogja kutatni. A küldetésről Fehér Anna Magda kérdezte Molnár László csillagászt, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársát.
Két újdonságot tartalmaz ez az űrszonda a Földről végzett megfigyelésekhez képest. Az egyik, hogy sokkal közelebb fog menni a naphoz, tehát sokkal nagyobb felbontásban tudjuk vizsgálni a nap felszínét, közvetlenül tudjuk helyben mérni a mágneses terét, a belőle kiáramló napszelet, illetve egy ferde pályán fog keringeni a nap körül. Ennek köszönhetően rá fog látni a napnak pólusaira is. Azokra, amikre csak éppen, hogy odalátunk a Földről, a földpályához képest megdőlt pályán az űrszonda rá fog látni felülről és alulról is a napra, és ezért ezeket a poláris vidékeket is meg fogja tudni örökíteni a számunkra.
Tehát, hogyha jól értem, a nap sarkvidékeit is most először az emberiség történetében meg tudják vizsgálni, de egész pontosan mit kutatnak ezeken a területeken?
A nap határozza meg a teljes környezetét a naprendszernek, hogy milyen mágneses tér van a bolygók között, milyen plazma áramlik a bolygókra, ugye ez befolyásolja az űridőjárást, ami a nap-föld kölcsönhatásban ugye nagyon fontos számunkra is, ez befolyásolni tudja az áramellátásunkat, a műholdjainkat, tehát a teljes világgazdaságra befolyással lehet az, hogyha a nap egy-egy intenzívebb kitörést vagy mágneses vihart kelt, és ez részben a nap sarkvidékein jön létre, ott máshogy áramlik a napszél, mint a nap egyenlítőjén, és ezt már vizsgálta egy űrszonda korábban, az Ulysses nevű űrszonda, de azon nem voltak kamerák, és sokkal kevesebb műszerrel tudta megvizsgálni a nap pólusait. A Solar Orbiter lesz az első, ami ténylegesen közelről és alapos rálátással képes lesz ezt végrehajtani nekünk.
De mit jelent ez a közelség, és hogyan készítik fel ezt az űrszondát arra, hogy a szörnyű forróságot el tudja viselni?
A forróságot azt egy hőpajzsal fogják kivédeni, tehát maga a teljes űrszonda szerkezete, a műszerek, a számítógépek, azok egy hőpajzs mögött fognak folyamatosan tartózkodni, csak antennák, napelemek fognak emögül kilógni. A napföld távolság negyedéig fog eljutni, illetve úgy is mondhatjuk, hogy a nap átmérőjének a 30-szorosára fogja megközelíteni. Ez nem számít rekordnak, a NASA-nak van egy űrszondája, aminél sokkal közelebb fog menni, viszont az az űrszonda nem fogja látni a pólusokat, és gyakorlatilag a Solar Orbiter és a Solar Probe nevű űrszondák azok így tandemben fogják a napot vizsgálni a számunkra.
Tehát az újdonsága ennek a küldetésnek az, hogy abból a pontból, vonalból fog kimozdulni ez az űrszonda, ahol a nap körül a bolygók keringenek, tehát egy új látószöget fog felvenni, de hogyan juttatják el ebbe az új pozícióba a szondát?
Pontosan, körülbelül 25 fokos szögben fogják megdönteni a pályáját, a Föld és a többi bolygó az mind nagyjából egy síkban kering, és ebből fogják kibillenteni, és ezt úgy fogják megtenni, hogy a Föld és a Vénusz gravitációját fogják kihasználni, ezzel fogják lerövidíteni a pályáját, hogy közelebb kerülhessen a naphoz, majd pedig ahogy a Vénusz mellett többször is elhalad, az fogja folyton egy kicsit megdönteni minden keringésnél a pályáját, és így fogják felemelni pályadőrésszögét 25 fokig, ha tovább tud keringeni, akkor akár még tovább is, és így fog megfelelő rálátást kapni a nap sarkvidékére.
Ez egy hosszadalmas folyamat, hogyha jól értem.
Mindenképpen a fellövés után 3,5 évig csak a pályá alakításán fognak dolgozni, és 3,5 év múlva kezdődik a tényleges küldetés. Nyilván az alatt is fog méréseket végezni, de 3,5 év alatt éri el a végleges pályáját, és ott pedig egy 7 éves elsődleges misszióval számolnak. A végső eredményekre majd csak 10 év múlva fogunk számítani, vagy még később ettől az űrszondától.
A nap is úgy működik, mint a Föld, hogy a sarkvidéki pólusai azok valamivel hűvösebbek, mint mondjuk a egyenlítőnél lévő részek, vagy a nap az egy egységes tűzgolyó?
Nem, a napnak a felszíne az ugyanolyan forró mindenhol. A belülről kiáramló fúziós energia az ugyanolyan forrón tartja minden pontját. A nagy különbség, hogy mivel a nap nem egy szilárd égitest, ezért ahogy forog körbe, az egyenlítője az gyorsabban halad körbe, az körülbelül olyan 29 nap alatt körbeér, viszont ahogy haladunk a sarkvidékek fölé, ez egyre lassabb, és a sarkvidék már bőven ilyen akár 40-50 napig is eltart, amíg körbejár. Pontosan ez, hogy az egyenlítő siet előre, majd pedig ahogy megyünk följebb, a plazma egyre jobban lemarad, ez tekergeti a napnak a mágneses terét, egyre jobban feltekeri, mint egy orsó, és emiatt vannak a napnak úgynevezett aktivitási ciklusai. A mágneses tere az folyamatosan változik, és emiatt változik a napfoltok száma, emiatt változik az űridőjárás is körülöttünk egy 11 éves periódussal. Ez az űrszonda, ez újabb információkat fog arra biztosítani nekünk, hogy ez a mágneses tér, ami a teljes űridőjárást meghatározza, ez hogyan változik a nap felszínén.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Dobanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.